Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok! 4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ismeri a zsugorinfláció fogalmát? Érzékelte már vásárlás során, hogy a gyártók csökkentik az áru mennyiségét, mert árat emelni nem akarnak. Amikor kisebb a tábla csokoládé, vagy kevesebb chipsz van a zacskóban. És mit gondol, miért nőtt az állásokat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, időn már 22. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclip.hu oldalon. A módszer nem új. Amerikában találták ki a gyártók és a kereskedők, hogyha árat emelni nem akarnak, inkább csökkentik az áru méretét, súlyát vagy mennyiségét, így akarva ellensúlyozni a költségeik emelkedését. Európában csak néhány évvel ezelőtt figyeltünk fel a zsugorinfláció jelenségére, amikor a kakaóbabára megugrott, és kisebbek lettek a csokoládék. López Brigitta vásárlókat kérdezett a tapasztalataikról.
Busztustalan. Hát most erre mit tudok mondani? Az ember azt hiszi, hogy kap egy akciós áru terméket, és ránéz, és sokkal kevesebb. Ilyen csokinál tapasztaltam, mert nagy csoki evők vagyunk. Ugye most már minden táblás csoki 10 dekás, helyett csak 9 dekás. De egyébként a tejnél is tapasztaltam, van olyan tej már, ami nem 1 literes.
Mit gondol, ez a vásárlóknak a megtévesztése?
Igen.
Úgy érzi, hogy átverik?
Igen.
Akkor mit kellene tenni ön szerint a gyártóknak?
Kiírni. Nem azt, hogy akciós a termék, és most ennyibe kerül. Írják mellé, hogy a termék tömege is csökkent.
Elméletileg ezt meg kell tenniük az üzletláncoknak.
Hát csak nem teszik meg szerintem mindenhol, vagy nem elég feltűnően.
Ha mondjuk ezt látnák írva, akkor egy másik termék felé
nem biztos,
venni az irányt?
Igen, nem biztos, hogy azt venném meg azért, mert akciós. Hogy elkezdték csökkenteni, akkor azért elkezdtem rá odafigyelni. Most már nézem a kilósárakat, inkább azt, hogy mennyi a kilósár, és attól függően veszem meg. De ez mindenre vonatkozik egyébként.
Tehát akkor több időt is eltölt egy boltban.
Sokan többet.
És mióta vette észre ezt a változást?
Hát én egy éve biztos figyelem.
Hát eléggé úgy nem tetszik. Keveset kapok. Eddig sem biztos, hogy volt megfelelő mennyiség, de szóval nem tetszik ez a megoldás.
De megveszi ennek ellenére?
Hát valamikor igen.
Ezért többet kell vennie, mondjuk egy
hát
adott termékből?
Esetleg lehet, hogy kettőt kell venni egy helyet.
Mit gondol, az ilyen irányú tájékoztatásokat kellő mértékben feltüntetik az üzletláncok?
Valamikor kiteszik az tartós árcsökkentést, de a mennyiségi csökkentést nem mindig látom.
Mely termékeknél tapasztalta leginkább a változást?
Hát így csokoládé például.
Száraz tészta.
Az is most már többnyire 400 gram, nem fél kiló.
Mit szól ön a zsugor inflációhoz, ami azt jelenti, hogy egy terméknek a tömege az csökkent, a mérete, viszont ugyanannyi maradt az ára?
Inkább a vállalatok hibájának tartom, és talán egy picit a vásárlók megtévesztésére is irányulhat én szerintem.
Szokott ilyen termékeket vásárolni?
Szoktam, de nagyon megnézem, hogy miből mennyit veszek, és hogy az jó árban legyen. Tehát mindenképpen figyelek arra, hogy ne járjak rosszul.
Ez bosszantja önt, hogy csökkent a mérete a terméknek? Van olyan termék például, ahol 30-40%-os a csökkenés az eredeti mérethez képest.
Engem inkább az bosszant, hogy ugyanannyiba kerül. Tehát úgy lett volna korrekt, hogyha már a tömege csökken annak az árucikknek, akkor az ára is csökkenjen.
Csak nem akarták növelni az árakat a gyártók.
Akkor sem tartom ez korrektnek.
Jobb lett volna, ha a tömege nő, és az ára csökken.
Mióta vette ezt észre? Mert lassan már 2 éve jelennek meg ilyen termékek a polcokon.
több mint 2 éve.
És vásárol ennek ellenére ilyen terméket?
Sajnos nem örülök neki, mert sok terméknél az a baj, hogy termékbe jó, csak nem ízlik annyira.
Azt gondolja, hogy például egy termékcsökkenés befolyásolta egy adott terméknek az ízét?
Igen, erre gondolok, igen.
Jobb lett volna, hogyha mondjuk árat emelnek?
Igen, egy kicsivel. Nem úgy mondom, hogy nagyon sokkal, csak mondjuk egy olyan 5%-kal vagy 10%-kal, arra gondolok, igen.
Mióta vette észre ezt a tömegcsökkenést?
Pár hónapja vettem észre, hogy mert külföldön voltam, és nem voltam itthon.
És ledöbbent?
Le.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Itt van Norberttel, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökével ülünk itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm. Kicsit mosolyogtunk itt mind a ketten a kedves járókelő, aki ugye azt nyilatkozta, hogy akkor lenne elégedett, hogyha csökken a mennyiség, akkor csökken az ár is, de hát ugye megjegyeztük mind a ketten, hogy akkor nem beszélgetnénk itt erről, mert akkor nem lenne semmi csavar a történetben, már pedig ugye a csavar az, hogy nincs áremelés, ellenben a mennyiség csökken. Én először azt szeretném tudni, hogy ez az, hogy erkölcstelen, abban nyilván egyetértünk. De tulajdonképpen ez bűncselekmény, mert hát hiszen olvasni mindenki tud. Mindenki el tudja olvasni, hogy nem 500 gramm van ráírva a száraz tésztára, hanem 400 gramm. És akkor meg tudja ítélni, hogy neki ez így is megéri, vagy nem éri meg.
Kezdi csókolom, és köszöntöm is a kedves hallgatókat. Hát nagyon jó a kérdés egyébként. Ez a gyakorlat, ez egy nem egy magyar sajátosság, a felvezetőben is hallottuk, Amerikából érkezett, Nyugat-Európában is egy létező gyakorlat. Ugye a fogyasztóvédelmi szempontból mi mindig azt nézzük, hogy a fogyasztónak tudnia kell, hogy mekkora terméket vásárol, mekkora összegért. Az alapján tudja nyilván eldönteni, hogy mit akar vásárolni. És ott a hallgatók között hallgattunk nagyon jó tudatos fogyasztó, aki az egységárat megnézi, kilós termék, stb. Ez egy teljesen jó tudatos magatartás. Azt tudni kell, hogy erre a ez a zsugorinfláció, jogilag ez kiszerelés csökkentés, mi így hívjuk egyébként, mert egy külön jogszabály is vonatkozik rá. Ezt pontosan fel kell tüntetnie a gyártónak, illetőleg a kereskedőnek, hogy csökkenti a mértéket, a méretet, a kiszerelést, miközben az ár ugye nem változik. És most itt a rádióban nyilván nem tudjuk megmutatni, a jogszabály egy ilyen nagyon-nagyon erős piros felkiáltó jelet határoz meg, és mellette egy olyan feliratot, hogy vigyázzon, a termék kisebb lett. Magyarul minden kereskedőnek ezt ki kell tennie az adott termék mellé, hogyha ilyen kiszerelés csökkenés megvalósult. Ráadásul ezt be is kell jelenteniük a gyártóknak, illetve a kereskedőknek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felé, és mi ezt a honlapunkon egy adatbázisban közzé is tesszük.
Igen, van ilyen lista. És egyébként megteszik ezt a kereskedők? Vannak ellenőrzések például?
Folyamatosak az ellenőrzések, és az esetek 97%-ában megteszik. Most egy ilyen hozzávetőleges számot mondtam, hogy érzékeltessem, hogy általában megteszik. Egyébként most ez a listán pont, ahogy jöttem a rádióba, megnéztem, 524 termék van az elmúlt 2 évre vonatkozóan, mióta a jogszabály hatályba lépett. Tehát a kereskedők élnek ezzel a gyakorlattal, ezzel a jogszabályi kötelezettséggel, pontosan azért, mert a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi ezt folyamatosan. Egyrészt azt is, hogy amit bejelentettek számunkra, és megvan az adatbázisban, az megfelel a valóságnak. Tehát a polcon egyrészt ki van-e téve ez a vigyázzon, a termék kisebb lett. Ott van-e az, hogy mondjuk 100 g helyett csak 80 g a csokoládé, vagy bármilyen más termék, másrészt, hogy bejelentési kötelezettséggel élnek, úgyhogy ezt folyamatosan ellenőrizzük.
Na, közben itt van az első hallgató már is a vonalban, Péter. Jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, mint építész. Megrőkönyödve hallgatom, hogy milyen kreatívan lehet csalni. Lényegében, hogyha...
Mert ő még nem tapasztalta ezt soha?
Hát nézze, hogyha a 12-es betonvas helyett 10-est használok, az alig különböztethető meg, de úgy leszakad a földé, mint annak a rendje. Tehát a mi szakmánkban elég látványos a csalás, lenne a csalás. Egyébként nem most kezdődött, nem 2 éve. 2004-ben, amikor beléptünk a TSC-be, vagyis az EU-ba, akkor hirtelen, ugye építőiparról beszélünk, a korsósör az rögtön 4 decis lett. A hozzávaló tüske, amit oly bátran fogyasztanak a dolgozóink, az már csak a fél deci helyett 4 cent. Tehát már itt kezdődött, itt gyanút fogtunk, hogy itt baj lesz. A nyugati csalók lényegében csak egyik módja az átverésnek, a súlycsökkentés, a másik az, hogy a hatóanyagot, illetve például a virslinél, ennél, annál a hústartalmat csökkentik, például a nosztalgia Párizsa az még őrzi a ami 50-es évekbeli minőségét, de a nem nosztalgia az bizony már csak egyéb hozzáadott adalékot tartalmaz. Én azt javaslom, hogy vegyük vissza, mint annak idején a közért vállalat privatizációja, akkor az élelmiszer kiskereskedelmet, üzzük el, mint az osztrákok, mint a franciák, mint a németek, a külföldi multi kiskereskedelmi láncokat, azért, mert a vevő és az eladó az mindig aszimmetrikus viszonyban van. Az eladó mindig előnyben van, mert ő tudja, hogy mit ad el, a vevő meg fáradtan hazamegy a munkából, leemeli a tésztát a poltról, viszi haza, és tényleg 40 dek a fél kiló. Úgyhogy ez a baj ezzel, hogy amíg külföldi kézben van, és külföldi nagyvállalati kézben van az élelmiszer kiskereskedelem, addig ki vagyunk téve mindennek.
Hát igen, csak tudja, ha az áruk szabad mozgása, meg a kapitalizmus.
Az biztos, olyan sok, szabad, hogy tudom.
Sok, így van, sok minden
szabad mondta. Az átverés, igen.
Köszönöm szépen, Péter, és lássuk, hogy mit írnak a hallgatók, mert közben jönnek az SMS-ek is itt. Azt írja egy 20-as számról valaki, hogy ez a tevékenység csak itthon új keletű, nyugaton, például Németországban már 10 éve tapasztalható volt. Ő is azt írja itt a végén, hogy ez a kapitalizmus. Aztán Teodóra írja, hogy sajnos ez már jó pár éve így van, a néhai fél literes kefir 4,5 deci, a 200 grammos poharas tejföl 175 gramm, a 180 grammos gyümölcsjoghurt 150 gramm, az 500 grammos mireli zöldborsó 450 gramm, és még sorolhatnám, de mit tehet az ember, ha meg akarja enni, akkor megveszi. Ezek jó példák egyébként, mert hát magam is vásárolok, ugye, tökéletesen így van, ahogy a kedves hallgató írja, de ez azért is bosszantó, és lehet, hogy most nem a zsugor infláció témájához tartozik a dolog, de ugye beszéltünk itt már Norbertel erről korábban, hogy az ember, hogyha receptet használ a főzéshez, akkor igencsak bosszantó, hogy, mert ugye a receptek is általában így a kereskedelmi forgalom csomagolásának megfelelően alakultak, hogy végy 2 deci tejfelt, és akkor én csak 175 gram tejfelt tudok venni, mert hogy egy pohár az egy pohár, ugye.
Hát így van, abszolút egyetértek, és ez bosszantó. Amit mi fogyasztóvédelmi szempontból tudunk nézni, illetőleg javasolni, ez a tudatos fogyasztói magatartás, hogy összehasonlítjuk nem csak az árakat, hanem mondjuk a kiszerelést is, meg a minőséget. Itt hallottuk, ugye a minőségi problémák is felmerülhetnek, ami kicsit más kérdés, mint a kiszerelés csökkentés. Ugye az élelmiszerkönyv nagyon szigorú szabályokat ír elő, például minevezhető húsnak vagy virslinek, valójában mekkora hústartalma van például, vagy mások húsfalatkának hívhatja, stb. De az ön által felvetett kérdés is nagyon valós és valid, és ezért nem könnyű a fogyasztói választás, én ezzel tisztában vagyok, de bármilyen vásárlás előtt nagyon jó, ha körbenézünk, akár megnézzük az árfigyelőt, akár ezeket a különböző újságokat, amik ugye reklámozzák akár a kiskereskedelmi láncok, vagy a kisebb boltok kínálatát. Nem egyszerű, abszolút mértékben.
Hát meg nem is életszerű teljes egészében, az ember megy hazafelé a munkából, ugye, és beugrik vásárolni, az, hogy ő most ott fél órát eltöltsön azzal, hogy böngészgeti a apróbetűs feliratokat a csomagoláson, az azért nem várható el.
Mindig, ez abszolút így van. Recept szempontjából, hogyha erre térünk ki, nem könnyű, én abszolút mértékben egyetértek.
Na, Szabolcs is itt van velünk a vonalban, lássuk, ő mit mond. Jó napot kívánok, Szabolcs!
Jó napot kívánok! Azzal szeretném kezdeni, hogy nem mindig minden a kereskedő hibája szerintem. Valóban vannak ludasságok a részükről, de én elsősorban a gyártói oldalt nézném, mert az egységár kiírási kötelezettség, ami jó pár évvel ezelőtt jött, ami sajnos mindig olyan kisbetűvel van, hogy alig lehet látni, illetve a súlycsökkentésre felhívó táblát is a kereskedőnek a feladatai. A gyártó erre nincs kötelezve, ő megcsinálja azt a terméket, amit is a kereskedő el akarja adni, akkor ezeknek eleget kell tenni ezeknek a szabályoknak, amivel teljesen egyetértek fogyasztói oldalról. Én azt gondolom, hogy nem a kereskedőnek kellene, hogy elsősorban ez kötelezettsége legyen egy olyan jogszabály betartása, ami azért születik, mert hogy a gyártók visszaélnek dolgokkal. Én azt vettem észre, amennyire laikusként tudom, hogy sajnos a fogyasztóvédelem mindig csak utána képes reagálni arra, amit a gyártók kitalálnak.
Szabolcs, maradjon itt velünk, mert azt gondolom, hogy Ejtman Norbertet most ezen a ponton azért csak kérdezzük meg, hogy ki aludasít, a gyártó vagy a kereskedő, mert valóban úgy tűnik, ahogy Szabolcs mondja, hogy a kereskedőn verik el azt a port, amit egyébként a gyártónak, vagy a gyártón kéne.
Ludasnak senkit nem neveznék igazából. Nyilván vannak gazdasági érdekek, amelyben én most semmiképpen sem mennék bele fogyasztóvédőként. Nekünk, mint fogyasztóvédelem, azt kell néznünk, hogy a fogyasztó pontosan tudja, hogy mit, mennyiért vásárol meg. És mivel a jogviszony a kereskedő és a fogyasztó között jön létre, így természetszerűleg mi a szabályozás ellenőrzése tekintetében a kereskedő és a fogyasztó közötti jogviszonyt tudjuk csak és kizárólag ellenőrizni. Ettől függetlenül a gyártóra is nagyon szigorú, egyébként uniós és magyar jogszabályok vonatkoznak a gyártásra, a különböző céljelölés, most nem csak élelmiszerekről beszélünk, stb. De az ellenőrzés szempontjából mi, mint fogyasztóvédelem, elsősorban a kereskedőket tudjuk ellenőrizni. De azért azt hagyd tegyem hozzá, és ez mindenfajta kereskedői ellenőrzésre vonatkozik, és kicsit Szabolcshoz is csatlakozva, hogy nekünk nem az a célunk, hogy mi szanaszét bírságoljuk a kereskedőket, bármilyen jogszabályról van szó. Mi ezért első alkalommal mindig például csak figyelmeztetést alkalmazunk, ha csak nem valami súlyos jogszabálysértés merül fel, és próbáljuk segíteni a kereskedőket, hogy tudják követni azokat a sokszor valóban egyáltalán nem könnyű jogszabályokat.
Elégséges válasz volt ez, Szabolcs?
Igen. Sejtettem, hogy ez lesz a válasz, mert egyet is értek ezzel, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy valóban a gyártóknál azért hát van olyan francia tejtermékfeldolgozó cég, aki ellen már 15 éve mennek a perek, és még így is vannak visszaélések a részéről, úgyhogy nem tudom, hogy a jogalkotó mit tud ezzel kezdeni. Amit még ha hozzátehetek, szerettem volna mondani, az előző betelefonáló érintette, hogy az nagyon nagy probléma, hogy a magyar élelmiszergyártóknak jelentős része megszűnt annó, most nem akarok belemenni, hogy privatizáció, meg mi miért történt, de azért tartom fontosnak, mert van például egy nagy édességgyártó cég, aki azzal a híres tehenes csokinak a súlyával azt csinál, amit akar, úgymond, és ugye folyamatosan csak csökken a táblás.
Igen, egyre kisebb lesz,
és nincs mellette másik alternatíva. Nem tudja azt mondani, nagyon kevés olyan magyar, például csokoládégyártó cég van, mert már mindent felvásároltak, aki mondjuk tudna, vagy az a híres fekete-fehér töltött keksznek volt egy magyar megfelelő, vagy egy ellen, nem is egy konkurenciája, amit szintén ugyanez a cég vásárolt fel. Én ezeket nagyon rossz szívvel nézem, ezeket a változásokat, mert azzal, hogy magyar lenne, meg akkor tudna egy kicsit jobb gazdaságpolitikával egy konkurens vállalat lenni, és azt mondhatná az ember, jó, hát akkor csökkentsétek, ameddig akarjátok, én megveszem a magyart, ami ugyanolyan jó, de már sajnos nagyon kevés van. Illetve, hogyha 2 percre, én 98-ban, mert én kereskedőnek tanultam még az elején, 98-ban volt egy olyan tesztmagazin nevezetű magazin, amit én nagyon kedveltem, és az egy nagyon kritikus magazin volt az élelmiszerekkel, és az előbb a virslit említette a szakértő úr, 14 virsliből talán azt hiszem 3-at nem is javasoltak emberi fogyasztásra, és 2 vagy 3 olyan típus volt akkor, amire azt mondták, hogy az a minőség, amit el lehet várni vele szemben, meg amit írnak is a csomagoláson. A német meg a magyar mosóporokról meg már végképp nem is szeretnék belemenni, csak azt tudom, hogy nem a súlycsökkentés, de...
Nem, az a minőségi kérdések, igen.
De a gyártók nagyon sok mindent megcsinálnak.
Na majd erről is beszélünk a műsorunk második felében, hogy fennáll-e még ez a jelenség esetleg itt a mosószerek, mosóporok tekintetében, hogy más minőség kerül Kelet-Európába, mint a nyugati vásárlók, amihez hozzájutnak. De most viszont 1:30 után 1 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. Az ízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt, és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémára. Felrobbant egy drón a kárpátaljai Szolyva közelében. Úgy tudni, az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosokat, hogy újabb Shahed típusú drón van úton Munkács irányába. Az ukrán hírszerzés azt közölte, hogy Oroszország kombinált, elhúzódó légi csapást indított Ukrajna ellen. Vírusfertőzés gyanúja miatt lezártak egy óceáni árót Bordóban. A fedélzeten tartózkodók között hányást és hasmenést okozó vírus terjedhet, eddig mintegy 50 utasnak vannak panaszai. Egy idős 90 év körüli férfi meghalt, de a halálának pontos okát még nem állapították meg. Amíg tartanak a vizsgálatok, a több mint 1200 utas és az 500 fős személyzet nem hagyhatja el a hajót. Törökország Fekete-tengeri partvidékén többen megsérültek a heves esők okozta villámárvizek miatt. A mindössze 10 perc alatt lezúduló víz hatalmas erővel sodorta el az utcákon parkoló járműveket. Az árvízben 12-en sérültek meg. Az áramkimaradások miatt az érintett körzetben ideiglenesen felfüggesztették az oktatást. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól kell számítani. A hőmérséklet holnap napközben 18 és 23 fok között alakul.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Fél öt után 4 perccel a szerkesztő Nagy Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ismeri a zsugorinfláció fogalmát? Érzékelte már vásárlás során, hogy a gyártók csökkentik az áru mennyiségét, mert árat emelni nem akarnak. Amikor kisebb a tábla csokoládé, vagy kevesebb chipsz van az acskóban? És mit gondol, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, idén már 22%. SMS számunk 39666, a telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, illetve a Kossuth Rádió Facebook oldalán is jelentkezhetnek. Vendégünk továbbra is Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Vele folytatjuk először a beszélgetést, mielőtt hallgatót kapcsolnánk. Milyen termékcsoportoknál jellemző voltak éppen ez a fajta zsugor inflációs kaland?
Hát nagyjából minden felől el, az élelmiszerben abszolút mértékben, édességek, csokoládék, kekszek, kávék, joghurtok, tejfölök adott esetben, de például sörnél is láttam, most megnéztem ezt az 524-es listánkat, hogy annak is csökkent egyébként a kiszerelése. De egyébként mindenre vonatkozik.
Tisztítószerekre is?
Tisztítószerekre a jogszabály nem vonatkozik, ez kifejezetten élelmiszerre vonatkozik, aha, de a tájékoztatásnak ott is meg kell lennie. Tehát ott is tudnia kell a fogyasztónak, hogy az most egy kilós mosószer, vagy éppen csak annál kisebb, és hogy mekkora az az összeg. Tehát ettől függetlenül is ráadásul ott az egységára is ugye nagyon fontos összehasonlítási szabályok vonatkoznak, kilóra, literre, attól függően milyen termékről van szó. Tehát pont a tudatos fogyasztói magatartás segíti elő. De egyébként mondom, minden nagyon széles körű az élelmiszer paletta ilyen tekintetben.
És ugye ígértük itt a hírek előtt, hogy még egy pillanatra visszatérünk erre a témára, hogy milyen minőséget kapunk mi a külföldi cégek itt Kelet-Európában, ugyanazt kapjuk-e, amit nyugat-európai társaink, avagy tart-e még mindig ez a fajta, hát hogy is mondjam, nem is tudom minek nevezzem, hogy ide sokkal rosszabb minőséget küldenek.
Ezt jogilag úgy hívjuk, hogy kettős minőség egyébként, már az előbb is jogászkodtam a kiszerelés csökkentésen, tehát kettős minőség, és ez mennyire adott esetben élő probléma lehet, egy Európai Uniós jogalkotási folyamat is megindult, és van egy ilyen jogszabály is, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, hogy egy tagállamban más minőséget adnak, mint a másik tagállamban, ugyanolyan termék, ugyanolyan kiszerelés, minden ugyanolyan kinézet, stb. Stb.
Volt erre magyarázatuk egyébként ezeknek a cégeknek, ugye például Magyarországgal kapcsolatban, de a magyarok nem szeretik, hogyha olyan sok csokoládé van a nem tudom milyen kekszben például.
Igen, azért ezt nehéz megítélni, most éppen a magyaroknak milyen az ízése, vagy adott esetben mondjuk itt milyen a víz, mert egy ilyen kifogás is volt. Korábbi években voltak ilyen tapasztalatok, nem élelmiszer vonatkozásában elsősorban, hanem például háztartási vegyipari eszközöknél, mosószereknél, öblítőknél. Minimálisan voltak eltérések, nem általános jelleggel, de ilyen vizsgálatok azért folyamatosan vannak egyébként.
Igen, mert mostanában csönd van erről, tehát nem nagyon olvasok ezzel kapcsolatos cikkeket. Lássuk, mit mond Géza, ő van velünk itt most a vonalban. Jó napot kívánok, Géza, hallgatjuk.
Jó napot, Magyarország. Hát abban már megmaradhatunk, hogy ez a vevők átverése, ez a sugarinfláció, de jogilag ezzel nem lehet tenni, hogyha ugye kiírják azokat a bizonyos felszólító intelmeket, amiről a szakértő úr is beszélt. Viszont nagy probléma az, hogy ez a csökkentett tartalom mellett a csomagolás gyakorlatilag ugyanakkora. Tehát a göngyöleg mennyisége nem változik, ezért jobban környezetszennyező. Tehát innen is meg lehetne közelíteni a dolgot.
Bizony, ezt többen fel is vetették itt SMS-ben a hallgatók közül, hogy nem túl környezetbarát ez.
Igen, és például egy szappan, nem nevezem meg, hogy melyik szappan, 90 vagy 100 grammos volt eddig, most már jó ideje 90 grammos, de ugyanakkora csomagolásban van, már csak azért is, hogy levegő van benne plusz, magyarul úgy néz ki, mint hogyha a régit venné meg az ember. Uh-huh. Más terméknél is, csokoládénál vagy joghurtnál is lehet ilyet tapasztalni. Tehát ugyanakkor a csomagolóanyagban, a göngyölekben kevesebb van, tehát ez semmiképpen nem használ a környezetnek. Úgyhogy ezt szeretném.
Köszönöm szépen, Géza, és mielőtt Évát kapcsoljuk, van néhány SMS megint, amit szeretnék felolvasni. A napokban megörültem, olcsó kávét láttam akcióban, nem sokáig tartott, mert nem egy kilogrammos, hanem csak 80 dekagrammos volt az áru. Szemétségnek tartom, mert ilyennel még nem találkoztam, ezt írja Zsuzsi. Tehát akkor előfordulhat olyan, hogy csökkentik a mennyiséget, és odaírják mellé, hogy akció, mert hogy ez sem egy túl tisztességes eljárás.
Ez abszolút tisztességtelen, tehát ez nem minősül akciónak. Nyilván, hogyha ugyanolyan termék volt, nem csökkent az ára, akkor ez oké, és ugye nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az akciós árfeltüntetésre is, szintén uniós, szintén magyar szabályok, hogy kell feltüntetni a terméket, de ez az eset ez abszolút nem jogszabályszerű.
Hát igen, mert az ember megörül, lehet, hogy meg se nézi, hogy csak látja az árat, és beteszi a kosarába, hogy nem biztos, hogy 80 deka és 1 kiló között úgy szemre különbséget lehet tenni. Na, akkor azt írja valaki egy 30-as számról, hogyha ráírták, hogy a margarin 450 gram 500 helyett, a kóla 4,5 deci 5 helyett, akkor a vásárló figyelmetlensége, ha nem veszi észre. Ha 1 liter a tej a doboz szövege szerint, de csak 9,5 deci a nettó fél deci, az nettó lopás, csalás és büntetendő, ettől még bosszantó. Hát igen, ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy azért ez most tulajdonképpen valóban erkölcstelen, de olvasni végül is mindenki tud. Túl sok az előre csomagolt élelmiszer és a csomagolás technikája, az anyaga egyre drágább, sokszor több, mint a tartalom. Ez pedig László SMS-e, és van itt egy nagyon jó pofa SMS, nem tudom, hogy hova tettem. Igen, azt mondja, soproni rendelet a Pék Múzeumban 1670 körülről. Azt a péket, aki az áruját kisebbíti, meg kell fürözteni. Na, hát ezt ma is ki lehetne írni egyes helyekre. És akkor Éva van velünk. Jó napot kívánok, Éva.
Jó napot kívánok. Hát, igen, jó napot kívánok. Én például a mosogatószernél vettem észre, hogy eddig két flakon összekötözve, és 900 ml darabonként, most ugyanazon az áron árulják, csak 850 ml lett, tehát ez is ezek közé tartozik, de amit még sokkal tragikusabbnak találok, az, hogy például a csokoládét nem tudok már lassan venni magamnak egy tábla csokoládét. Azért, mert nem csak az árak sokszorozódtak, hanem mindenben benne van a szója. És szója érzékeny vagyok, és nem tudok egy kocka csokoládét megenni, mert rosszul vagyok utána.
Tehát lehet kapni ilyen mindenmentes csokoládékat, nem? Már van. Hogy lehet kapni ilyen mindenmentes csokoládékat, hogy van azért arra mód, hogy ha nem hát, is pontosan ugyanaz, mint az eredeti, de azért hasonló.
Meg például a kávéknál, a tízdekásból, a Nescaféknál is sokszor a tízdekásból kilencdekás lett, de nem csak az, hanem régen rá volt írva, hogy 40% arabika, 60% robusta, és mivel a robusta sokkal olcsóbb, most már nem írják rá, és csak robusztából van, ami sokkal jobban bántja a gyomrot.
Köszönöm, tehát, értem.
Ilyen minőségi problémák is vannak a mennyiség mellett.
Igen, köszönöm szépen, Éva. Eitmann Norbert találkozott már ezzel a jelenséggel itt a kávéügyben például, amit a kedves hallgató fölemlített.
Igen, ugye a termék összetevők feltüntetésére is nagyon szigorúak egyébként a szabályok. Tehát azt pontosan meg kell határozni, hogy mennyi százalékot tartalmaz akár kakó, most teljesen mindegy, hogy milyen termékről van szó, és ezt mi ellenőrizzük laboratóriumi körülmények között is, mert ha ez nem felel meg a valóságnak, akkor az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül. Nyilván a gyártó döntése az, hogy most miből mennyit tesz bele az adott termékbe, ez szabad választási lehetőség, de arról megfelelően tájékoztatni kell a vásárlót, és annak úgy is kell lennie, ahogy arról tájékoztatni.
Tehát akkor feltehetően a kávén mégiscsak rajta kell lenni, hogy 40% meg 60%
abszolút, ott rajta kell lenni. Így van, így van.
Na, még néhány SMS. És ha ott a jel, akkor mi van? Akasztam fel magam? Ezt kérdeztek Kata. Aztán oké, kiírják olcsóbb, de kérdés meddig? 500 kisebb terméket kijegyez meg? Ezt András kérdezi. A nagy lyukú kenyér? Kibontjuk a szeletelt kenyeret, és csak a héja van. Egy 30-as számról írta egy kedves hallgató. Aztán kedves Zsuzsa, kapitalizmust emlegetett, el van maradva, mert 89 óta úgy emlegetik ezt a társadalmi rendet, hogy vad kapitalizmus, ezt írta János. Aztán még egy másik, azzal se tudunk mit kezdeni, hogy ugyanabban a mogyoros csokiban, Németországban 70 darab mogyoró van, amit Magyarországra hoztak, abban 3 darab. Még vissza is durrogtak, amikor lebuktak, hogy figyelembe veszik a helyi lakosság ízlését. Hát itt azért szerintem egy kicsit el van túlozva a mennyiség, mert 70 meg 3 között azért az biztos nem egészen így van. Imre, jó napot kívánok!
Hát nekem az a véleményem, hogy én a főnököknek csökkenteném a fizetését, hogy kevesebb, mert adtok el, akkor nektek is kevesebb jár. Nem kellene annyira. Uh-huh. Ez a véleményem, hogy nem...
Tehát ilyen zsugorinflációsan adná a fizetést a
igen, mert azért nem így van, ez nem volna szabad. Ez, de még átlástalanul mindent megtesznek, tehát semmi nem számít. Nem elég szigor, nincs elég szigor, úgy általában mondom ezt. Mert a szappant is veszünk, és jóval kisebb, mint régen. Uh-huh. Még, hát nem tudom, maga emlékszik ez, hogy a kékvörös szappan, hogy milyen nagy volt az régen, hát még a 60-as években. Mert a más években is volt.
Igen.
Például. És jó van, majdnem fele most. Hát nem tudom ezt kinek, hogy nem ellenőrzik szigorúan, csak azt tudom mondani. Keményen is, ha megbüntetni őket, mert és hát nem kellett volna elkótyavelni, elherdelni az országot. Mert ez a legnagyobb baj. Gyáraink hol vannak? Egy sincs magyar kézben.
Hát igen, ugye ez most, ahogy itt írta a kedves hallgató, hogy vadkapitalizmusként emlegetik, szóval hogy ez valóban egyébként a kapitalizmus kezdeteit Magyarországon 90 után azért tényleg vad volt, hogyha itt a privatizációs folyamatokat nézzük, ugye, hogy itt a külföldi befektetők, de ezt beszéltük is az előbbi Teitmann Norberttel, nem gyárat vettek, hogy gyártani akarnak ott valamit, hanem piacot vettek a meglévő áruiknak, amik nyilván ugye külföldön már jól futottak. Köszönöm szépen, Imre, és Lajost is hallgassuk meg még gyorsan. Jó napot kívánok, Lajos!
Jó napot kívánok, Lajos vagyok, Székesfehérváról.
Üdvözlöm.
Én úgy gondolom, arról nem kell beszélni, hogy mi okozta ezt, mi volt régen, arról kell beszélni, hogy mit lehet csinálni, hogy ez megváltozzon.
Na és mit lehet ön szerint csinálni?
Én azt mondom, akkor, amikor Magyarországon törvényt lehet alkotni, hogy blokkot kell adni, törvényt lehet arról alkotni, hogy a hálózatban, amikor ön bedugja a bármilyen eszközét, a hajszárítót abba a konnektorba, 220 voltnak kell lenni, törvényes, hogy a méter az mekkora, törvénybe kell meghatározni, hogy Magyarországon milyen kiszerelésű terméket lehet forgalmazni. Lehet a litert, a fél litert, és akinek ez nem tetszik, az elballaghat, eltolhatja a biciklit. Higgy el, hogy így is maradnak kereskedők, mert bőven-bőven megéri nekik. Csak ehhez fel kellene vállalni azt, hogy igen, mi alkotunk olyan törvényt, hogy Magyarországon csak ezt lehet. Tessék elképzelni, hogyha az áramszolgáltató azt mondaná, hogy hát, ahhoz forrolok, hogy önnek csak 200 voltat adok, nem 220-at, és sorba mennének tönkre a portékái. Uh-huh. Tehát valahol kell szabályozni sok mindent.
Világos. Köszönjük szépen, Lajos, a javaslatát. Nagyon köszönjük. Mindjárt megkérdezzük a szakértőt, hogy ő mit szól az ön javaslatához. Lehetne ilyen törvényt alkotni?
Hát jogalkotó nevében semmiképpen sem nyilatkoznék. Ugye mi a jogszabályokat ellenőrizzük csak, tehát nem alkotjuk. Azért vannak kétségeim, hogy egy európai uniós szabályokkal mennyiben lennének adekváltak ilyen szabályok, hogyha konkrétan előírnánk, hogy mekkora terméket kell biztosítani. Hogy ön is mondta,
attól függően racionális egyébként a javaslat.
Csak a szolgáltatások, termékek és egyéb szabad áramlás alapján nehéz ezt azért megítélni, de azt gondolom, mondom még egyszer, nem vagyok jogalkotó, és európai uniós jogász. Nem egyszerű a kérdés.
Na hát akkor előfordult már olyan eset, kérdezem itt utolsó kérdés gyanánt, hogy csökkent valaminek a mennyisége, mármint egy árunak, és akkor azzal az ára is csökkent, ahogy kezdtük a beszélgetést. Itt az egyik hallgató ezt hozta föl, hogy ez lenne az ildomos. Találkozott már ilyen?
Hát előfordulhat, de én még nem találkoztam vele, és a hatóságnál ilyen gyakorlat még nem szembesültünk ilyennel, azt gondolom.
Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy ránk áldozta a délutánját. A kedves hallgatóknak pedig mondom, hogy mindjárt témát váltunk. Mai műsorunk hátralévő idejében arról beszélgetünk majd, hogy mit gondolnak, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben. Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, ma már 22, és akkor Eitmann Norbert lett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökét most elengedjük. Viszontlátásra!
Köszönöm szépen, viszontlátásra!
Egy 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatásból kiderült, hogy az infláció számít a legmeghatározóbb egzisztenciális veszélynek a válaszadók körében. A megkérdezettek egyharmada ezt jelölte meg a legerősebb szorongási faktorként. A korábbi év kutatásaihoz képest ugyanakkor jelentősen megugrott a munkahelyükért aggódók száma, még 2025 áprilisában csupán a lakosság 15%-a tartott az állása elvesztésétől, ma már 22% érzi ezt valós veszélynek. A stúdióban Pálfalvi Márta, a Provident pénzügyi ZRT kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok! Önök végezték ezt a felmérést, ugye?
Jó napot kívánok, igen.
Nos, 2025 áprilisában volt 15%, 22 most. Ez mikori adat ez a 22%?
Ez 2026 áprilisi adat, tehát nagyon friss.
Nagyon friss. Na hát, nyilván nekünk itt az okokat kéne kideríteni, hogy miért érzik ezt a válaszadók.
Igen, hát ugye mi nem kérdezzük meg, hogy mi az oka annak, hogy ők így érzik.
Akkor ez viszont csak egy kvantitatív felmérés,
viszont nyilván hozzánézünk más mutatókat ugyanebből a kutatásból, meg én megnéztem a KSH adatokat, és ezek alapján ugye két dolog látszik elég markánsan. Az egyik, ami a saját kutatásunkból kiderül, hogyha megnézem, hogy hány százaléka van a lakosságnak, akinek egy hónapra sincs elegendő tartaléka, akkor az 21%. Tehát ez nagyon összecseng azzal, hogy valószínűleg azért azok aggódnak elsősorban az állásuk elveszítése miatt, akik nem rendelkeznek tartalékkal. Ugye 21% az egyik, 22% a másik. Tehát itt azért lehet egy összefüggés a kettő között.
És akkor tavaly áprilisban valószínűleg több embernek volt megtakarítása, mint az idén áprilisban.
Egyrészt az lehetséges, de nem csak ettől függ, hanem a másik ok az, hogy ugye elég sok évig Magyarországon azért inkább munkaerő hiány volt néhány területet leszámítva, és az emberek megszokták, hogy munkát találni nem nehéz. Ugyanakkor ez a trend annyiban megfordult, hogy egyrészt egy picit emelkedett a munkanélküliségi ráta, de ezt nyilván az emberek nem figyelik, nem érzékelik, nem olvassák a KSH adatokat, viszont a munkatelkeresés időtartama nőtt meg, most már 4 és 11 hónap közt van. És ez az, amit valószínűleg a ismeretségi körben, családi körben ők azért érzékelnek, hogy egyre többször hallják, hogy dolgoznék, de nem találok állást. Tehát valószínűleg ez a két mutató, ez azért, ebből azért látszik, hogy milyen trendek befolyásolják ezt a 22%-ot, ami ugye hát azért egy 7%-os növekedés.
Hát az elég sok tulajdonképpen.
Igen.
László van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, László. Hallgatjuk.
Kedves okom, tisztelte üdvözlömet, és mindenkit, aki hallgatja. Hát a valóság, ugye az, megköszön az ablakon. Én meg kell mondjam, hogy megnézem a külföldöt, közvetlen Németországot, mellettem Szlovákiát, de Magyarországot is, vagy akár ne menjünk olyan messzire, egész a mai napot. Hallom, hogy az új kormány ugye ma éjféltől regnál, és az ismereteim szerint, amit elmondanak a szakirányú emberek, felemelik a minimálnyugdíjat. Nagyon jó, prima. Megmaradnak a régi szociális intézményeknek a megfelelő anyagi dotációja. Ez is nagyon jó. Megduplázzák a családi pótlékot. Ennek is nagyon örülök. Ugyanám, de kérem, hát a büdzsé. Ki fogja ezt kifizetni? Kérem szépen. Hiszen megállítják a különadókat a multiknak. Eddig ebből fizették. Most kit fognak megállítani, hogy kifizessék mindezt? Kérem. Erre még nem kaptunk választ, de még csak...
László, egyelőre ezt nem látjuk még, ugye itt egyelőre nagyon friss ez a dolog, tehát hogy lehetnek feltételezéseink, de azért ugye most még ezt így ebben a pillanatban...
Hát számolni tudunk azért, hát valakit el fogják venni, ugye? Mert azt mondják, hogy üres a büdzsé, vagy esetleg az aranytartalékhoz nyúlnak. Hát én úgy gondolom, hogy mielőtt valaki akar valamit csinálni, ahhoz egy tervet kell csinálni, és nem csak úgy neki menni a gazdaságnak, mert figyeljük, hogy ahol belecsaptak a lecsóba, ott bizony gondok vannak, mint például Romániában, vagy akár Németországban, vagy akár az egész Európai Unióban.
Reménykedjünk abba, hogy mi nem jutunk odáig. Köszönjük szépen, László, hogy elmondta a véleményét. Említette itt László a nyugdíjasokat, de hát feltételezem, hogy nem a nyugdíjasok félnek elsősorban ugye itt az egzisztenciájuk elvesztésétől, hanem az aktív korú dolgozók. Milyen kérdéseket tesznek föl ebben a kutatásban?
A kérdés, van egy állandó kérdéssor, és ezért is tudunk trendeket mutatni, és fölteszünk időnként ilyen időszerű kérdéseket. kérdéseket, például évelején, hogy tesznek-e pénzügyi fogadalmat, meddig tartják, ilyesmi. De az állandó kérdésornak része az, hogy mitől tartanak a legjobban a lakosok, és az egyik, ugye a legmagasabb változatlanul az infláció, de az csökkent. Tehát tavaly 36% mondta, hogy nagyon tart az inflációtól, idén már csak 33. A másik ugye a nyugdíjfélelem, egyébként ez is nagyon magasan szerepel, tavaly még ez volt a második legmagasabb 24%-kal, hogy nagyon félnek, hogy hogy fognak majd megélni a nyugdíjukból, amikor nyugdíjasok lesznek. Ez most idén visszament 20%-ra, és ehhez képest lépett egy helyet előre ez a bizonyos munkahelyféltés. Tehát ez az egyik kérdéskör, hogy mi, és egyébként a tartós betegség a negyedik legnagyobb faktor, amitől félnek. A másik kérdés, hogy mit jelent nekik a pénzügyi biztonság. És ez is összecseng egy kicsit ezzel a munkahelyféltéssel, mert hogy az első helyen a leginkább a biztonságot jelölik meg, hogy mit jelent a pénz, az első helyen a biztonság szerepel, és a második helyen a szabadság. Tehát, hogy valószínűleg ez így együtt, hogy a biztonság az, hogy nincs tartaléka, hogy 21%-nyi embernek még egy hónapra sem, és ez a munkaerőpiaci helyzet, hogy most azért egy picit már tovább kell munkát keresni, ezek lehettek amögött, hogy 7%-ot tudott ez nőni most.
De ez ilyen feleletválasztós, vagy pedig mindenki magától fogalmazza meg, hogy mert ugye a biztonság és a szabadság, igen, mint fogalom, ez magától jut eszébe az embereknek, vagy pedig van egy kérdés, vagy egy válaszsor, és abból választhatja ki.
Feleletválasztós, és itt van, hogy egyébként olyan feleleteket lehet választani, hogy biztonságot ad, lehetőséget nyújt az élmények megszerzésére, szabadságot ad, akkor van olyan, hogy a pénzzel felelősség teljesen bánok, a pénz befektetés a jövőbe, de nagyon érdekes, hogy például Magyarországon az, hogy a pénz befektetés a jövőbe, annak relatíve alacsony a sorrendben az értékelése, és itt jön be az szerintem, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése és az mennyire fontos.
Erről fogunk majd beszélgetni majd a hírek után, csak most még van itt 2 percünk, és akkor gondoltuk, hogy gyorsan Zsoltot meghallgatjuk, aki itt van velünk a vonalban. Szigorúan 2 percünk van, Zsolt.
Szeretettel köszöntöm a kérdés hallgatókat, szakértő asszony műsorvezető asszonyt és a stáb tagjait. Közben hallgatva a kérdéseket, meg az előző telefonos véleményt, ahogy én tapasztalom, és ez lehet tényleg csak egy szubjektív, és inkább csak egy regionális, itt a Szabolcs-Szatmár-Belemennyi régióban, leginkább a munkahelyféltés és az a fajta aggodalom relációba hozható a különféle családi hitelkedvezmények, illetve családi adókedvezményekkel, főleg azoknál, akik esetleg babaváró hitel, vagy sok otthontámogatás, vagy otthonteremtési támogatással rendelkeznek, ott ugye effektíven sokkal erősebb, mondhatjuk úgy, hogy kényszer is van, mert ugye teljesíteni kell azokat az elvárásokat, akár egy babaváró hitelnél, akár egy otthonteremtési támogatásnál. Másrészt pedig ez hozza magával azt is, hogy azért olyan helyre igyekeznek menni a fiatalok, főleg ahol stabil munkahely van. És azt látjuk, hogy a vidéken, főleg, hogy egyre inkább közeledünk az ország határokhoz, ez a munkahelyi lehetősége egyre kisebb. És az, aki pedig megtalálja a munkáját, az pedig ragaszkodik hozzá, mert tudja, hogy az egy biztos forrás. Viszont a másik oldal, amit én tapasztalok, és nem tudom, mennyire valósak az én adataim, vagy az én általam tapasztalt dolgok, azt is látom, hogy van egyfajta válogatás is, a szónak pejoratív értelmében, hogy ahogy itt elmondta szakértő asszony is, hogy nem hosszú távú befektetésként gondolnak a munkára, nem egyfajta pénzügyi tudatosság van bennük, hanem leginkább csak az, hogy pénzem legyen. És nincs meg bennük az a megfelelő felismerés, hogy a munkám az egyfajta bizonyítvány is a személyiségemről, és igazából az emberek nagy többsége csak azért dolgozik, hogy pénze legyen, igen, és a pénzének már cél tudatosan megvan egy olyan hely, ami nélkül tudna élni. Most ugye látom, hogy
ennek is van nyilván oka. Zsolt, sajnos muszáj elbúcsúznom.
Jó napot, Magyarország! Halász Zsuzsával.
5 óra van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak. 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szojván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légi csapássorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. Hárman meghaltak, többen megsebesültek. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A tanácskozás napirendjén szerepel például a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az első kormányülés előtt Maris pusztán egyeztetett Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémára. Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, és szigorítják az ipari szankciókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi erdőkben. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A lakossági mérőállomás a többi között a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a szélsebességét és a csapadék mennyiségét méri, az adatokat pedig digitális formában továbbítja feldolgozásra. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében. Látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat. Az érdeklődők vezetett túrán vesznek részt a naperőműnél, és más zárt helyszínekre is betekinthetnek. A Gyula-Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult. A mezőnyben ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A holnapi második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszik meg a kerékpárosok. Sport és lokálpatrióta kihívás. Ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik népszerű közösségi szabadidősport eseménye 25 városban várja majd az érdeklődőket. Elhalasztja a Liszt pikniket az Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Ami az időjárást illeti, folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra holnap délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. Az éjszakai 1-8 fok után, holnap napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsor ajánlott. Kalendárium.
95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője, Huszárik Zoltán.
Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Az irániak valóban átengedik azokat a hajókat, amelyek juánban fizetik ki a tranzitdíjat, de az amerikaiak ezért hozták a második blokkádot, hogy akiket az irániak átengednek, az amerikaiak nem engedik át. Azt látjuk, hogy az iráni felségvizeken keresztül lopakodnak ki iráni hajók.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok! 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is várjuk véleményüket, hozzászólásaikat a következő témához. Mit gondolnak, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, idén már 22. 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérhetnek. 39.666, ez pedig az SMS számunk. Vendégünk pedig itt a stúdióban továbbra is Pálfalvi Márta, a Provident pénzügyi ZRT kommunikációs igazgatója, akivel arról a felmérésről, vagy annak a felmérésnek a kapcsán beszélgetünk, amelyből ez az állítás, amit a kérdésben is elhangzik, kiderül. Ugye itt az előző, a hírek előtt ott hagytuk abba, hogy a kedves telefonáló, a kedves hallgató azt mondta, vagy legalábbis én ezt így fordítottam, hogy akinek sok a hitele, az jobban fél. Véltek felfedezni ilyen összefüggést?
Van egy kérdésünk, ami arra vonatkozik, hogy van-e adóssága valakinek, de ebben az összefüggésben azért nem láttunk nagy korrelációt. Ugyanakkor pont itt jön be az, amiről már a hírek előtt beszélgettünk, a pénzügyi tudatosság, hogy ugye ha valaki felvesz hitelt, vagy kölcsönt, akkor nagyon fontos az, hogy legyen egy megfelelő biztosítása mellé. Tehát én azt gondolom, hogy ezt számtalanszor elmondják a bankokban is, minden pénzintézetnél, hogy vannak olyan biztosítások, amik például kimondottan az állás elvesztésére szólnak. Tehát ha valaki munkanélküli lesz átmenetileg, akkor arra az időre fedezve van a részlete. Tehát a pénzügyi tudatosság az mindennek a kulcsa, hiszen ugye azt már említettem az előbb, hogy úgy tűnik, hogy akiknek van megtakarítása, azok kevésbé aggódnak, hogy elveszítik az állásukat, legalábbis a számok mintha ezt mutatnák. Ugyanez igaz arra is, hogyha valaki tudatosan bánik a pénzügyekkel, és tudja, hogy ha én hitelt veszek fel, akkor valamiféle biztosítást érdemes mellé kötni, hogy én fedezve legyek és védve legyek, ezért ez is egy pénzügyi tudatossági kérdés.
Sose lehet tudni, mikor üt be a krach, ugye? Az ember azt hiszi, hogy vele nem történik, aztán mégiscsak egyszer csak ott áll az ember, és probléma van a fizetéssel. László van itt velünk a vonalban, ha minden igaz. Jó napot kívánok, László! Nem László, Tamás. Bocsánatot kérek, Tamás van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Tamás!
Kezét csókolom, Zsuzsa, és üdvözlök mindenkit, aki hallgatja a műsort. Én egy olyan oldalról szeretném megközelíteni a kérdést, ami a munkavállalóknak egy bizonyos részét érinti, ezek pedig azok, akik a multiknál dolgoznak. Uh-huh. Ugye azért azt már látjuk, tapasztaljuk és monitorozzuk, hogy a multi működés az alapján megy, hogy növekednünk kell minél kevesebb rendelkezésre HR-rá létszámban. Tehát ugye ez a dolgozók között egyfajta verseny generál, amikor tudjuk azt, hogy minden évben mondjuk egy 3-6%-os megtakarítást kell mutatni, és akkor még ugye nem is köztem rá azt, hogy robotika, mesterséges intelligencia és egyéb olyan technológia, amely kiváltja az emberi erőt. Ez alapból egy verseny teremt, én azt gondolom, a dolgozók között.
Halló?
Halló?
Ennyi?
Hát röviden, tömören persze.
Oké.
Csak a lehetőséget, hogy hozzászóljon.
Köszönöm szépen, Tamás, csak azt hittem, hogy folytatja. Köszönöm szépen. Pálfalvi Mártához fordulok akkor, hogy nem tudom, van-e hozzáfűzni valója az előző gondolathoz.
Hát talán csak annyi, nyilván ez a kutatásból nem derül ki, de én azt gondolom, hogy a hatékonyságra való törekvés az talán tulajdon viszonyok attól függetlenül minden vállalkozásnak a célja, és az is kell, hogy legyen. Tehát ugye a hatékonyságra való törekvés egy része pedig az, hogy a munkaerő is hatékony legyen, tehát minél kevesebb emberrel tudjanak egységnyi munkát elvégezni. Én merem remélni, hogy ez nem attól függ, hogy milyen tulajdonban van egy vállalat, hazai vagy külföldi tulajdonban, de mondom, a kutatásban én erre nem tudok konkrétumokat mondani.
Sokan félnek egyébként, ugye nyilván itt a mesterséges intelligencia térnyerésétől is, hogy akkor az emberek majd elvesztik a munkájukat, bár ugye azok, akik mellette vannak, azok azt mondják, hogy hát nyilván lesznek másfajta területek majd, ahol az ember kibontakoztathatja a tehetségét, csak a magyar társadalom rugalmassága nem tudom, hogy milyen egyébként, hogy hogyan tud alkalmazkodni mondjuk egy ilyen új helyzethez, mert akkor nem 22% lesz, aki fél az állásra elvesztésétől, hanem 66, vagy nem tudom mennyi. Hogy látja?
Igen, van egy OECD kutatás, ami ugye 39 országban valósul meg, és a pénzügyi tudatosságról szól, és nagyon érdekes, hogy talán egy kicsit erre utal, hogy rugalmasság, vagy nem rugalmasság, hogy Magyarország relatíve jól teljesít, 23. helyen állunk a pénzügyi tudatosságban. Én azt gondolom, hogy emögött nagyon sok munka van, több irányból, a szektor részéről, a pénzügyi szektor részéről, állami szervek részéről, tehát nagyon-nagyon sok olyan program volt az elmúlt években, amik ezt célozták. De a kutatás másik fele azt mutatja, hogy az alkalmazása, a gyakorlati alkalmazásában a tudásnak már nem olyan jók a magyarok. Tehát, hogy valahogyan ott van ez a tudás, de mégsem tudjuk úgy alkalmazni, mint más országok állampolgárai. És ez is lehet, hogy ez is a rugalmassággal függ össze, illetve ami nagyon érdekes, ami viszont a mi kutatásunkból derül ki, hogy a magyarok még mindig nagyon vonakodnak személyre szóló pénzügyi tanácsadást kérni. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy csak 24% mondta azt, hogy ő szokott élni ezzel a lehetőséggel, holott nyilván ez pénzbe kerül azért általában, bár vannak olyan szervezetek, amelyek ezt jószolgálati módon kínálják, de ugyanakkor meg borzasztó sokat lehetne megtakarítani, tudatosabban bánni a pénzzel, és valamiért ez nálunk nem divat. Szoktuk azt is mérni, van egy éves nagy kutatásunk, hogy kihez fordulnak pénzügyi segítségért vagy tanácsért, és a magyaroknál nagyon magas az, hogy barátokhoz, rokonokhoz, érdekes módon.
Ez tényleg érdekes. Csabával folytatjuk. Jó napot kívánok, Csaba!
Kézzétsukom, Zsuzsana, üdvözlöm a hallgatókat! Ez a kedves hölgy előttem azért nem jól látja ezt a dolgot.
Már melyiket?
Hát az összeset. Hát ekkora tévhitbe élni, nem tudom milyen szektort képvisel.
Mire gondol egészen konkrétan, Csaba?
Hát, de tegyük föl. Azt mondta, a 39-ből a 23-ok vagyunk. Az ön szerint, Zsuzsana, jó hely?
Hát ez az a helyzet, hogy nem tudom megítélni. Nyilván, ha 39-ek lennénk, akkor az rosszabb lenne. Biztos az első. Az lenne a legjobb, hogyha elsők lennénk, csak hát ezt mi azért jóval később kezdtük el gyakorolni, meg tanulni, mint azok az országok, amelyek előttünk vannak, az a helyzet, Csaba.
Jó. És a másik azt mondta, hogy a magyar emberek csak a 24%-a tudatos. Ugye annak a 24%-nak van pénze a bankba, nem is kevés. Gondolom, a 60 valamennyinek meg alig van pénze, napról napra él.
Hát ebben azért nem lennék olyan biztos az ön helyében, hogyha így a családok anyagi helyzetét Magyarországon megnézzük, főképpen az utóbbi években, akkor azért nem egészen ezt a képet mutatja. Most politikai szlogenek szintjén persze biztos lehet azt mondani, hogy nyomorog itt mindenki, meg halljuk is ezt elég gyakran, de hát azért ez egészen konkrétan nem így van. Minden esetre köszönöm a véleményét, Csaba. Egyébként akkor megkérdezem Pálfalvi Mártától, hogy ez a 23. hely, ez most akkor jónak számít, vagy nem?
Hát ugye itt az OECD országokról van szó, tehát fejlett országokról beszélünk, és akik előttünk vannak, ahogyan ön is mondta, nyilvánvalóan nem akkor kezdték a pénzügyi tudatosságot, amikor mi. És egyébként a kutatásunkból az is kiderül, hogy 50% fölött mondták azt a válaszadók, hogy tudnak azért valamennyit félretenni hónap végén. Tehát, hogy az, hogy mennyi mennyi családnak van megtakarítása, azért az szerencsére több, mint ez a 24%, akik egyébként olyan kontextusban lettek említve, hogy ők kérnek személyre szóló pénzügyi tanácsadást, nem pedig, hogy nekik van pénzügyi tudatosságuk. Nyilván sokkal többeknek van.
Jó, tehát egyébként az se biztos, hogy akinek nincsen megtakarítása, az nagyon rosszul él, a legfeljebb elkölti a pénzét, és ez megint csak pénzügyi tudatosság kérdése, ugye, hogy nem gondol előre a jövőre, mint ahogy ezt itt egyik telefonálónk mondta is, hogy valaki azért dolgozik, hogy pénze legyen, és ha valaki csak azért dolgozik, hogy pénze legyen, akkor nyilvánvalóan azt a pénzt valamire el is költi, feltételezem, hogy ez így néz ki.
Igen, erre ugye az a legárulkodóbb adat, hogy milyen hátrasorolták a magyarok a pénzt, mint befektetést a jövőbe, amikor a pénzről van szó, tehát, hogy valahol még ez azért nincsen annyira elől a tudatukban, hogy ez egy befektetés, azzal együtt, hogy biztos vannak olyanok, akik nagyon tudatosan élnek, és így tudnak kijönni hónapról hónapra, de vannak, akik azért bármi. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy bármilyen kicsit is érdemes megtakarítani, mert az is egy első lépés a jó irányba.
Bizony. Klárát tudjuk még meghallgatni egy percben körülbelül. Jó napot kívánok, Klára!
Üdvözlöm Önöket, Zsuzsa! Hát az én véleményem az, hogy az állásféltők között olyan emberek vannak, akik felmérik most a gazdasági és politikai helyzetet Magyarországon, és szerintem nem tudják, hogy mit várjanak a jövőtől. Főleg azok, akik vettek fel kölcsönöket különféle címen, azok félnek a legjobban attól, hogy miből fogják majd visszafizetni.
Lehetséges. Köszönöm szépen. Ne haragudjon, Klára, hogy csak ilyen röviden, de a felvetését mindenképpen szeretném még Pálfalvi Mártával megbeszélni, hogy lehet egy politikai váltás is például mondjuk a mögött, hogy többen félnek attól, hogy el fogják veszíteni a munkát. Főleg, és most nem csak arra gondolok, hogy minden új kormány nyilván új embereket akar a különböző pozíciókba, de ez, amit említett Klára, hogy hitelük van az embereknek, egy csomó állami támogatás járt ezekhez a hitelekhez, és most ebben a pillanatban nem tudják, hogy ez változik vagy sem.
Hát mivel a kutatásunk áprilisban készült, én nem gondolom, hogy ez ilyen hamar befolyásolta volna az emberek gondolkodását.
Majd a jövő évig
így van, vagy ugye negyed évente csináljuk ezt a kutatást, tehát negyed év múlva már lehet, hogy látszik ez az ágygyűrűző hatás. Én nem gondolnám, hogy már most látszana bármilyen politikai vagy változás hatás. Én itt inkább azt gondolom, hogy az elmúlt évek geopolitikai helyzete lehet inkább nagyobb kihatással erre, tehát azt látják az emberek, hogy háború van itt, háború van ott, most ugye olajválság,
igen.
Sokkal inkább az ilyen világ és geopolitikai kérdések lehetnek, de én változatlanul azt látom, hogy inkább egy kicsit ez, hogy ugye Magyarországon is egy picit megnőtt ez az álláskeresési idő, és ezt azért az emberek a saját környezetükben jobban érzékelik.
Ide tesszük ma a pontot. Pálfalvi Mártának, a Provident pénzügyi ZRT kommunikációs igazgatójának nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és akkor a hallgatóknak már is mondom, hogy holnap mik lesznek a kérdéseink. Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel, hogy legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. A mai adás szerkesztője Nagy Katalina, hangmérnök Lájer Rita volt a telefonnál, López Brigitta és Sebők Tímea fogadták hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. Viszont hallásra.